Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ennek a sorozatnak az utolsó alkalma lesz most. Lehet olvasni, kivetítve a címet. Megmenthetjük-e menthetetlen házasságunkat? Szándékosan nem tettem idézőjelbe a menthetetlent. Ugyanis valóban megmenthetetlen sok házasság, hogy mégis megmenekül, az nem az embereken múlik csupán. Mielőtt egészen komolyra fordítnánk a szót, és meghallgatnánk a szövetség zenekart a napraforgókkal együtt, napraforgók gyerekek, örülünk annak, hogy újra el tudtak jönni közénk. Na, ennyit előzetesen. Többen kérdezték, hogy mi lesz ősszel, hát azon kívül, hogy ősz, nem tudok még többet, élni is kell addig itt a Földön. Hogyha addig az Úr Jézus második eljövetele bekövetkezik, akkor a Rádai utcai sorozat elmarad. Hát mondjuk más oka is lehet ennek, hogy elmarad. Ugyanakkor drága barátom már egy cédulát is az orrom alá nyomott, hogy miről lenne jó beszélni. Hát nem árulom el, hát illetve az illetőt az én kép önértékelés izgatja. Hát ezt is körül lehet járni, olykor a férfi vagy az asszony szeretben is némelyeknek csökkent értékűségi komplexumuk van, hát lehet, hogy ilyesmi is lesz. De nem tudom, ezt nem merem megígérni. Élni is kell odáig biológiailag. Ugye az örök életben nem kételkedem, sőt, bátran mondhatom mindenkinek, hogy túl fogja élni a biológiai halálát, de hogy hol, az más kérdés. Egy biztos, hogy mindenki a maga istenével tölti az örökké valóságot. Vagy az Úr Jézussal, vagy Isten ellenségével. Na, ezt egészen komolyan mondom. Hát érdemes ezen is egy kicsit elgondolkodni. Most pedig szeretettel köszöntöm a szövetség zenekart, és azt a néhány napraforgó szálat, akik eljöttek, de én már hallottam, hogy szépen énekelnek. Az Újpest belső városi református gyülekezet, a gyülekezeti háttere ennek az együttesnek, Lazsádi Ákos a szervezője és a vezetője ennek a zenekarnak. Ha esetleg a szólisták nevét is eláruljátok, lehet, hogy örülni fogunk neki. Úgyhogy legyetek kedvesek akkor. És nagyon alkalmas lesz ez a vidám zene arra, hogy ráhangolódjunk arra, amit hallani fogunk. Érdekes, hogy menthetetlen házasságból van szó, de vidám zenével fogunk ráhangolódni.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a testvéreket. Öt éneket hoztunk. A napraforgókat úgy hívják, hogy Bernhard Noémi és Csákai Szűzi Péter. Kérte Feri bácsi, mutassam be őket. Nagyon szépen énekelnek, és a Fasori gimnáziumban tanulnak. És a következő albumunkról válogatunk öt éneket, egy ős bemutató fog következni, mert így még ebben a formációban nem hangoztak el az énekek. Ünnepes albumot készítettünk nyáron, és abból hoztunk most egy csokrot a testvéreknek. És azt kérem önöktől, hogy fogadjanak bennünket szeretettel és gyermeki lelkülettel, és lehet velünk énekelni, és mosolyogni is, hogy biztassák a gyerekeket.
Ákos, a könyvasztalon van a lemezetekből?
Igen.
Van. Jó.
Egy nagyon szép dal fog következni. Füle Lajos bácsinak a fordítása, vagy szövege, lehet, hogy nem is fordítása, és a Feri bácsinak nagyon tetszett a Nóri éneklésében. Reméljük most a gyerekek éneklésében még jobban fog tetszeni.
Hóból az erdőkörből a felhő, hó esik, éjszere bújt.
Köszönjük a szövetségzenekarnak és a napraforgóknak ezt a szép bevezetőt. A biztatást hallottuk, add tovább a jó hírt. Mi az a jó hír ma este? Az, hogy meg lehet menteni a menthetetlen házasságot is. Persze a cím nem pontos, mert címben az a kérdés, hogy megmenthetjük-e. Én úgy emlékszem a Bibliából, hogy Lázárt nem a szerető testvérek, Mária és Márta támasztották fel. Szerették volna, nekik nem sikerült volna. Javukra legyen írva, hogy meg se próbálták. Ami lehetetlen az embereknek, az lehetséges Istennek, akik már fuldoklanak a házasságukban, azoknak dobja Isten a mentőövet. Hallgassunk meg most egy házaspárt erről. Kedves barátom, Nemeskéri Pál, bocsánat, én Palit szoktam mondani, és felesége Évi fogják elmondani azt, hogy hol tartott az ő házasságuk, amikor Isten a mentő övet dobta neki.
Szeretettel köszöntjük a kedves jelenlévőnket, köztük sok barátot, ifjút és, vagy Feri bácsi szokta mondani, mérsékelten fiatalabbakat, és bár Feri bácsi szerencsésen eltitkolta, hogy itt egy ilyen Guinness rekordot kell tulajdonképpen fölállítanunk, ami azt jelenti, hogy ezt még 3-4 órán belül, amit velünk Isten tett, még nem sikerült elmondjuk, most ezt 15 percbe kell elmondani. Mindenféleképpen megpróbáljuk, mert tudjuk, hogy az este hátralévő része még másra is szólna. Nemeskéri Pálnak hívnak, és feleségem Évi. 4 gyermekünk van, és Budakeszin lakunk, a Pasaréti Református gyülekezetbe járunk, és boldog, kiegyensúlyozott családban élünk, ilyen a házasságunk, és azt szeretnénk elmondani, hogy hogy lett ilyen, mert nem volt ez mindig így. Évvel a házasságunk előtt már régebről ismertük egymást, tulajdonképpen egy gyerekkori szerelmi szerelem volt ez, ami meg is maradt, és fiatal korunkat is végig kísérte. És addig-addig, amíg egyszer csak össze nem házasodtunk, mert úgy éreztük, hogy eljött az idő, hogy azt nem mondom, hogy Isten színe elé álljunk, de hogy házasodjunk össze, mert hát így van ez a világban, hogy az emberek összeházasodnak, és ez nagyon is jó van így, és szerettünk volna gyerekeket, úgyhogy összeházasodtunk, és rögtön kitűztük a célt az életünkbe, hogy mi a legfontosabb, és mi azt a célt tűztük ki, hogy bizony mi szeretnénk meggazdagodni, és ez a mi célunk. Azt gondolom, minden ember, minden házas pár kitűz egy célt maga elé, amikor ugye összeházasodik egy férfi és egy nő. Azt mondják, hogy a Bibliának ugye a bűnfogalma céltévesztéssel is beazonosítható ebből a szóval. Hát ez abszolút céltévesztés volt, de mi akkor ezt nem tudtuk. És ennek jegyébe kezdtük el a házasságunkat, és emellé gondoltuk, hogy még 2 gyereket azért be fogunk vállalni, mert akkor úgy láttuk, hogy ez a gyerekszám volt a divat a házasságban, hogy azért lehetőleg egy fiú, lehetőleg egy lány. Hát ha 2 lány lesz, az se baj, vagy ha 2 fiú, az se. De Istentől kaptunk 2 gyermeket, akik most már azóta úgy nagyobbak lettek. És miután Isten megmentette a házasságunkat, és nyilván ezt is el fogjuk mondani, ezt a mentőövet megkaptuk Istentől, utána született még 2. Mi a meggazdagodást úgy képzeltük el, hogy különböző vállalkozásokba fogtunk, szerettünk volna ugye minél hamarabb bejutni ehhez a célhoz, hangsúlyozván azt egyébként, hogy Isten szemében nem bűn, hogyha valaki jólétben él, de ő szeretné, hogyha lelkileg is jólétben lenne emellett. Csak ugye ezt mi úgy gondoltuk, és nagyon sokan úgy gondolják, látom, hogy ezt rövid idő alatt érik el, ha lehet, akkor 1-2 hónap alatt, na még 1-2 évet rászánunk, és ebbe sajnos biztos, hogy minden ember, minden lélek belebukik. Van, akinek más céljai vannak, esetleg ugyanezt szeretné elérni tanulás területén, vagy máshol a világban, vagy máshol az életében. Végül is mi, mikor ennek nekivágtunk, nem vettük észre, hogy a házasságunk milyen szépen süllyed lefele, és a végén olyan korszak köszöntött be a házasságunkba, hogy 2 gyerekünk volt, és emellé volt 2 pótmama is, az egyik jött reggel 8 órára vagy 9-re, akkor elmentünk dolgozni, és akkor utána délután 4 körül váltotta őt egy másik pótmama, mire méltóztattunk az üzleti életből hazaevickélni, és otthon nem szeretett teljesen a gyerekekről beszélni, és a házasságunkról békességben a napi dolgokat megbeszélni, hanem hogy ki milyen üzletet kötött, ki a nagyobb magyarul, ez a rivalizálás, ez a versenyzés, ez ugye bekerült a kapcsolatunkba, szépen lassan eltávolodtunk egymástól, fontosabbak voltak az egyéni sikerek, nem láttuk, hogy ez a házasság hogy menj tönkre, tehát utólag nagyon szépen el tudom mondani, de amikor benne voltunk, akkor voltak jelek, de az ember annak a komolyságát nem biztos, hogy fölismeri. Ha valakinek azt mondják, hogy 38-9 a láza, lehet, hogy nem veszi annyira komolyan, de esetleg egy orvos tudja, hogy ebből nem sokára 40 fokos láz lesz, és ha az sokáig megmarad, akkor halálos. Úgyhogy ebben a nyomorúságban éltünk, és én azt gondoltam magamról, hogy én egy jó apa vagyok, és hogy én egy nagyon jó vállalkozó vagyok, és hát így is éltem az életemet ennek megfelelő szerénységgel, amit utólag nyilván nem válok olyan büszkén, de azt gondolom, hogy a teljes képhez ez mindenféleképpen hozzátartozik. és így szeretném Évinek átadni a szót is és a mikrofont is, mert...
Hát hogy miért is volt az én szemszögömből menthetetlen ez a házasság, azt akkor nem tudtam úgy megfogalmazni, hogy most már megtudom, azt a távolságot, amit mindig szerettem volna legyőzni a férjem is közöttem, az sose sikerült. Már a házasságkötéskor azt hittem, hogy megszereztem végre Palit, akivel már akkor 10 éve jártam, és ettől a perctől fogva mi jóban, rosszban és mindenben együtt leszünk. De ez nem így történt, mert valahogy mindig azt éltem meg, egy olyan kisebb vagy nagyobb pofont kaptam, amikor bizonyos konfliktusokba kerültünk, akár üzletileg, a családon belül volt üzleti vállalkozásunk, akár a család életnek bármely konfliktusába, sokszor magamra maradtam. Átéltem sokszor azt, hogy Palinak az édesanyja, a testvére szava előre való, mint az én szavam, és ezek az események, mint méregcseppek hullottak bele a mi házasságunkba, és igazából én csak azt éreztem, hogy próbálok kapaszkodni, és az elvárásoknak megfelelni, amit úgy is fordítottam le, hogyha sok pénzt fogok keresni, akkor én egy nélkülözhetetlen tagja leszek a nemeskéri családnak. Ugyanis ezt is úgy gondoltuk, mint Pali, mint én, hogy én próbáltam beférkőzni a nemeskéri családba, ő pedig ezt mind megengedte. De ugyanakkor volt egy belső önindítatás is erre a sikerorientáltságra, tehát a pénzkeresésre, hogy valósítsa meg önmagam, és mint minden nőnek a legfontosabb, nem a gyermeknevelés, vagy a gyerekeknek a szeretetteljes befogadása, lelki gondoskodás róluk, hanem mi a fontos a világnak, az, hogy én megmutassam magam, hogy én pénzt keresek, és igazából úgy, ahogy sok fiatalnak körülöttünk, barátainknak, nekünk se, és nekem se tűnt olyan nagy dolognak a gyerekeket otthon pelenkázni, játszani velük, főzni nekik, esténként lefektetni őket, hanem az igazi nagy dolog és az igazi siker az a pénzkeresés. És tehát mind az az oldal, hogy megfeleljek a családnak, és végre én is méltó helyemet elfoglaljam. Másrészt pedig ennek a lelki gondolatnak a hajszoló mi volta, vidd abba, hogy napról napra még többet és még többet távol a családtól, a pénzkeresett és a dicsőség reményébe, és egyre távolabb így egymástól is lelkileg. Tehát amit még aláhúznék, az még egyszer ez a lelki gondolat, ennek az érzése, ami a menthetetlenség felé sodort minket, hogy egyre jobban eltávolodtunk, és ennek az egyik alapja az volt, hogy állandóan én egy második vagy harmadik helyet foglalhattam csak el Pali életébe, soha nem lehettem legelől, és ez egy nagy kudarc volt, mert azt hittem, hogy a házasságkötéssel ez meg fog oldódni, és én oda kerülök legelőre, ahova vágyakoztam mindig is. És ezt nem tudtam elérni. És ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, és nem értettem, hogy mi a baj, de azt tudtam, hogy egyre távolabb vagyunk, nem értjük egymást, és próbálkoztam megoldani ezt, és ennek az egyik próbálkozásnak a következő fokozata az volt, ami a menthetetlenséget még tovább fokozta. Egy természetgyógyászhoz mentem el, ahol talpmasszírozás mellett lelki masszírozást is kaptam. Ezt idézőjelbe teszem, de ez nagyon komoly dolog, amikor az okult gondolatok, okult cselekedetek megjelennek egy ember életében, aki keresi a megoldást, aki a problémáira választ kereste, a jövőjét kutatja. Ugye ezeket kártyavetéssel, asztaltáncoltatással, lelki hipnózissal, a múltba való előző életekbe való visszamenetellel, hogy is lehet a probléma. Én ezeken mind átmentem, és én akkor nem tudtam, mert sem Istenben, sem a gonoszban nem hittem, vagyis nem tudtam a létezésükről. Épp ezért ezt egy kicsit eleinte megmosolyogva, majd egyre jobban félve ennek az erejének az átérzése után, de én ezen az úton mentem, és ez igen gyorsan egy pár hónap alatt nagyon nagy mélységekbe kerítette a házasságunkat, mert erről az oldalról, a gonosz oldaláról én azokat a megoldási lehetőségeket kaptam, hogy váljak el, hogy álljak a két lábamra, hogyha kell, akkor egy nő akár a két gyerekét is elhagyhatja, az a lényeg, hogy önmagát megvalósítsa, és hát lássuk be, hogy ez nem megy, és mi már nem szeretjük úgy egymást, és eltávolodtunk, tehát akkor nem nyivákolni kell, hanem egy embernek össze kell szednie magát a jó maga erejéből, és ezt mind meg kell oldania. Hát ha esetleg meg nem sikerül, akkor lehet nyúlni a pohárért, vagy lehet 120-szal száguldozni az Árpád-hídon, végül is az életet kitenni a szakadék szélére, mert bármikor történhet bármi nagy baleset az emberrel egy ilyen éjszakán, vagy akár, hogyha a legrosszabb állapotában van, akkor megfoghatja a kötelet is, vagy beindulhat a Dunába is. Ezek azok a végpontok, amit ma már tisztán látok, hogy emberölő volt kezdetektől fogva a gonosz, és igen, ezen a gondolati úton egészen gyakorlati szintig el tud vinni egy ember, és végül is a fizikai megsemmisítéséig is eljuthat. Hát ezek voltak számomra, és hát végül is az egész családunkat érintő pontok, és ez az okkultizmus, ez aztán tényleg minden behálózott a mi lelki gondolatainkat, egymáshoz való viszonyunkat, már félelemmel mentem haza Paliba, egyáltalán nem bíztam. Tehát olyan mélységeket rendített ez meg, amit magam se tudtam, hogy mivel játszom. És hát ebbe a lelki állapotba egy nap arra ébredtem, hogy nekem el kell költöznem otthonról, és én ezt meg is tettem. Szépen összepakoltam, és így visszagondolva borzasztó volt ez az egész jelenet, ahogy levonultam a bőröngyeimmel, Pali integetett az erkéről, beültem az autómba, és szépen elköltöztem a bátyám lakásába. És úgy gondoltam, hogy mindjárt belehalok, de természetesen ezt nem mondhatja az ember, mert majd lesz valami. Visszaadom a szót.
Azért szerettük volna ezt ilyen mélyen elmondani, és ennyi felől körbeírni, hogy emberileg, ahogy Feri bács is mondta a bevezetőben, emberileg vannak reménytelen helyzetek, sőt, sokszor olyan is kialakul, hogy már maga az ember is beismeri, hogy reménytelen helyzetben van. Én is ebbe a helyzetbe kerültem, fölismertem, hogy nem kapok sehonnan segítséget, barátaimhoz szaladgáltam, különböző tanácsadókhoz, és egyszer csak ki kellett mondanom magamba, hogy Pali, innen nem fogsz fölkelni, nagyon sok helyzetből kivágtad magad, mind üzletileg, mind sportban, mindenhol, de be kellett vallanom, hogy nem tudok fölállni innen, külső segítségre lenne szükségem. Tulajdonképpen két olyan emberré váltunk, akik az egyik mondjuk japánul, a másik meg franciául beszél. Szerettük volna a házasságunkat megmenteni, de nagyon mélyre süllyedtünk, és én ezt akkor kezdtem el csak egyáltalán fölismerni ezt a mélységet, de hogy ez milyen mély volt, ezt nem láttam. Úgyhogy, ahogy Évi elmondta, ő egy napon elköltözött, és onnantól engem is Isten óvott meg, hogy nem lettem alkoholista. Ezen az úton jártam, esténként már egy üveg bort meg kellett igyak, hogy 4-5 órát tudjak egyáltalán nyugodtan aludni, valamelyes magamat kipihenni. Nagy lelki nyomorúságokon mentem át, és egyik napon az irodámban az a gondolat támad bennem, ami nem emberi gondolat volt, utólag látom én ezt ilyen világosan, hogy hívjam föl azt a gyülekezetet ott a Torockó téren, és onnan kérjek segítséget. Édesanyám vitt el engem egy évbe egyszer-kétszer, ha elbírt vinni, karácsonykor vagy húsvétkor, és én tudtam, hogy ott van egy lelkipásztor, őt egyébként Cseri Kálmánnak hívják, és őt ismertem a szószékről. Fölhívtam a tudakozót, utána a templomot, és hát éppen Kálmán bácsi vette föl, vasárnapra kaptam időpontot, akkor szerda volt, és gondoltam is, hogy hát a reformátusoknál milyen jó megy ez, ugye, hogyha valakit elüt a villamos szerdán, akkor vasárnapra már ki is ér a mentő, de hát mondom, lesz ebből valami, Pali. De a szívembe vegyes érzelmek voltak, én szerettem volna a házasságomat megmenteni, de éreztem, hogy már nem lehet. Viszont gondoltam, hogy ha a paphoz elmegyünk, abból nagy baj nem lehet, legrosszabb esetben lesz idézőjelben egy plecsim arról, hogy én még oda is elvittem az asszony, de hát ő ilyen alak, hogy hát már ez se segített rajta, és akkor én a külvilágba tudom mutogatni, hogy igen, hát ő volt az, aki hűtlen volt, én pedig az, aki makulátlan és tiszta vagyok. Isten viszont ezt nem így gondolta, és személyesen ő várt minket ezen a megbeszélésen, és belőlünk akkor ott nagyon sok földgyűlemlet keserűség kiömlött, elmondtuk a saját életünk nyomorúságát, azt tudom, hogy Kálmán bácsi talán 5 percet vagy 10-et beszélt ebből a másfél órából, akkor sokat mondok, és egyszer mondott nekem egy igét a Bibliából, azt mondja, hogy a első Mózes 2. fejezete 24. versét, hogy annak okáért a férfiú elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Én ugye addig templomba nem jártam, Bibliát nem olvastam, Isten nem ismertem, és mégis Isten engem ezzel az igével megszólított, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy itt egy csoda történt, hogy az értelmemen túl, ott egyből az egész lényemmel, testemmel fölfogtam, hogy ez, ami elhangzott, ez igaz. És hogyha ez igaz, akkor ami a Bibliában le van írva, az is igaz. Tehát Isten azt mutatta meg, hogy ő létezik, mint egy föllebbentette maga elől a fátylat, hogy igen, létezem, döntsd el, hogy szeretné-e jönni ezen az úton, vagy pedig maradsz ebbe a sötétségben, amely addig éltél. Én rögtön láttam, és ez a rögtön, ez úgy érzem, ez volt Isten kegyelme, ami kézzel fogható, hogy igen, én nem hagytam el édesapámat, nem hagytam el édesanyámat. Ez nem azt jelenti, hogy bevágom rájuk az ajtót, és többet nem megyek arra, de ahogy Évi említette, a helyes sorrendnek, ami Isten szerint való, meg kell lenni egy házasságban is. Ez pedig az, hogy Isten áll az első helyen, utána az én feleségem, majd utána a gyermekeim, családtagok. Ez egy nagyon fontos rend, ez az első három hely, mert ha ez fölcserélődik, akkor egy házasság valóban elsüllyedhet, akár gyorsan, akár évtizedek alatt, de biztos, hogy ez bekövetkezik. És én ebből az igéből ezt fölismerhettem, és teljes szívemből fájt, hogy ez így van. És az, hogy nem ragaszkodtam a Évihez, tehát az ige szerint ugye úgy van, hogy ragaszkodik feleségéhez. És én nem ragaszkodtam az én feleségemhez, lelkileg rengetegszer cserben hagytam, családi beszélgetésekben, üzleti tárgyalásokon, baráti összejöveteleken, ki kellett volna mellette álljak, mint férj, mint családfő, bár ezekről nem sok fogalmam volt, mert sajnos a családomban ezt nem tapasztalhattam meg, és később azt is megláttam, hogy olyan mélyre jutottam, hogy testileg sem ragaszkodtam hozzá. Ebben a nagy lelki vergődésben egy férfi sok felé keresi a kiutat, azt gondolja, hogy megtalálja. Nekem ilyen kiút kereséseim is voltak, a sportolás meg egyéb dicsőségvágy mellett ilyen mélyre jutottam. Lesznek ketten egy testé, ennek az igei mondatnak ez a harmadik része. Ezt pedig akkor tapasztaltam meg, és éreztem azt is, hogy ez szintiszta igazság, hogy mikor a vállóperről volt szó, mert már osztozkodtunk, ugye, amink volt Évivel, akkor úgy éreztem, ha melkasomnál fogva valami, vagy valaki ketté akarna tépni, és ott megértettem a fotelba, hogy igen, ez azért van, mert lesznek ketten egy testé, egy házasság az Isten előtt köttetik meg, bárhol köttessen meg azt, és onnantól kezdve egy test, egy lélek. Avval a reménységgel álltam föl abból a székből, hogy Isten létezik, és ez a mentő öv, ami oda ki van vetítve, ugyanezt éltem át, hogy az én életem már lángokban áll, recsegnek, ropognak a roppant eresztékek, most dőlnek el a vélt tartóoszlopok, és akkor Isten bedobott egy ilyen mentővet, ebből az igével, hogy akarod-e, jössz-e, és én ezt azt tudtam mondani, ezt is utólag látom, hogy Isten végezte el, hogy ahogy tudtam, belekapaszkodtam, és Istenre bíztam magam. Ebből a beszélgetésből kimentünk a Torockó térre, oda a templom elé egy órát sírtunk mind a ketten. Én nem vagyok egy sírós típus, de nem szégyellem Isten előtt, azt gondolom, hogy mindegy, hogy egy férfi vagy egy nő sír, és Évi akkor aznap délután hazaköltözött, és volt még két nap, amikor ameddig sumákoltunk, és hogy miért, hát ezt szívesen elmondom, Kálmán bácsi, amikor eljöttünk a templomból, az ajtóba azt mondta, hogy Pali, Éva magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg, és akkor én ennek nem tudtam a jelentőségét, azt tudtam, hogy ez nagyon nagy, komoly igazság tartalma van, de hogy mi lehet ez vajon, és hát ez ilyen nagyon tudományosan hangzik, de két nap múlva azért rájöttünk, és elhatároztuk, hogy imádkozni fogunk, és a lámpát leoltva, mint egy szégyelve önmagunk előtt és egymás előtt, hogy mi nem tudtunk az életünkre megoldást találni, és ezt be kellett látnunk, Istent a saját szavainkkal megszólítottuk. És azt gondolom, hogyha valaki a saját szavaival megszólítja Istent, és ebben a szívét is egyben kinyitja, Isten akkor tud beavatkozni, akkor tud valakit megmenteni. Nekem az első imádságom körülbelül annyi volt, hogy de jó lenne ezt a sok szemetet kisöpörni az életemből, és Isten ezt meghallgatta, és onnan vezetett minket tovább. Szeretném Évinek átadni most a...
Ugyanez a gondolatmenet, amit Pali most elmondott, az én nézetemből az volt, hogy ülott a szép férjem a fotelba, és most hogy lehet az, hogy ezeket a dolgokat hallja, mert én emberként hiába mondtam neki, hogy akkor menj a sógornővékhez vasárnap a marhahúslevest megenni. Mindez ugye nem volt tudatos, de azt jelentette, hogy hát mi nem egy asztalnál ülünk, és te oda tartozol, én meg itt vagyok külön. És hogy hát akkor az Isten létezik. Hát ha minket nem egy kamerával követett Cseri Kálmán itt az elmúlt 7 évben, amíg házasok voltunk, honnan tudja, hogy nekem ez a szívemnek az egyik legnagyobb fájdalma. És hát hogyha a Bibliában pedig ez nem egy ájtatos könyv, hanem ilyen gondolatok vannak leírva, akkor ennek valami, tehát valami nagy kincs van itt, valami nagyon nagy dolog. És most nekem erre szintén válaszolnom kell, hogy most vagy létezik Isten, és elfogadom ezt a reménységet, hogy a mi házasságunk megmenthető, vagy pedig azt mondom, hogy nincs Isten, és tovább megyek azon az úton, amit a gonosz kínál, de éreztem, hogy az a végzetet. Már a beszélgetés közben éreztem, hogy most a másik oldalon vagyok. És ebben a lelki helyzetben történt meg az a lelki fordulat, hogy ki kellett mondanom ott belül a szívemben, hogy akkor Istennek léteznie kell, és utána ezek az első imádságok vezettek el oda, és bibliaolvasás, ami egy nagyon ugye különleges dolog volt, mert az első időben egy kukkot nem értettem, egy mondatot is alig, valami fizikai összefüggéseket értegettem, de olyan lelki tartalmakat nem. És aztán egyszer csak az egyik nap fölkiáltottam délelőtt, hogy értem, Pali, értem, mert mi akkor se dolgozni nem jártunk, se semmi mással nem foglalkoztunk, csak próbáltunk Bibliát olvasni, beszélgetni, imádkozni, a külvilág az bolondnak nézett minket. Nyilvánvaló, hogy a saját szüleim is azt mondták, hogy szegény gyerekek újra megpróbálják, és fogvicsorgatva biztos 3-4 hónap múlva megint összedől a vár, és ők ezt már nem akarták, tehát sok, így is mondhatom, hogy támadás ért minket kívülről, és ebben az időben el is menekültünk egy hétre, mert éreztük, hogy senki nem érti meg, hogy mi ez a visszafordulás. És akkor egy evangelizációs hétnek a kazettáit hallgattuk meg, és estéről estére, már alkalomról alkalomra nyitotta ki a szívemet Jézus, és értettem meg, hogy ő nem egy legenda, vagy egy szép történet, amit én ott a tévében gyerekkoromban úgy megsirattam, aztán valahogy az úgy homályba merült, hanem egy élő személy, és az volt az első, bocsánatot kértem, hogy én azt hittem, hogy ő egy legenda, vagy egy szép film, amit láttam karácsonykor a tévében. És megértettem azt is, hogy Jézus engem megment, hogy nekem nem kell azokért a bűnökért az Isten előtt felelnem, amiket elkövettem, mert addig nem is tudtam, hogy vannak ilyen bűneim, de nagyon súlyos éjszakák és lelki rácsodálkozások és szembesülések sorozata voltak ezek a hetek, amikor megláttam önmagamat, azt a nőt, aki rohan a pénz után, aki elhagyja a gyerekeit szívtelen, nem tudja, hogy evett először, hogy ült föl, hogy hintázott, hogy játszott. Soha életemben addig nem tudtam őket teljes odafordulással, szeretettel megölelgetni, és éreztem is magamban, hogy milyen anya vagyok én tulajdonképpen, de hát erre válasz nem volt. És annak a tényét is megértettem, hogy Isten a szuverén úr, mert ebben az időben meghalt egy velem egykorú asszony, aki szintén a gyerekeit elhagyva a pénz után rohant, és ő meghalt. És én miért nem halok meg? Az Isten nekem miért ad kegyelmet? Ő neki pedig lejárt az életútja. Én hazamehetek a gyerekeimhez, szerethetem őket, meg fürdethetem őket. Az Isten ad lehetőséget, hogy újat kezdje, ő neki pedig már nem. És ez is borzasztó nagy kérdés volt a szívemben, hogy miért kapom ezt a kegyelmet, mert azt a listát, amit ott föl kellett sorolnom magam ellen, az egy olyan vádló lista volt, ami halált érdemel. És most már tudom, és kitisztult a kép teljesen, hogy a bűnzsoldja az a halál. És azt Isten egyszer kimondta, és ő a szavát vissza nem vonja, tehát az én sorsom a halál. És amikor megértettem, hogy nekem nem kell meghalnom, mert Jézus meghalt helyettem, és ezt a büntetést nem kell átélnem, hanem én megmenekülök, és én teljesen új ruhát és tiszta ruhát kapok, és az Isten rám néz, és engem, én nem porladok szét ő előtte. De ezek olyan lelki felismerések voltak, és olyan hálával töltik el a szívemet azóta is, hogy ez a hála a motorja annak, hogy egyrészt el kell mondanom, hogyha van rá lehetőségem, és segítenem kell, és Isten ad is bölcsességet sokszor ahhoz, hogy másokkal való beszélgetésekben ezeket megoszthassam. És ez a folyamat egy csodálatos hétköznapokba torkollik, aminek ugyanúgy vannak konfliktusai, meg problémái egymással, de az, hogy mi ezt már imádságban sokszor megbeszélhetjük Isten előtt, és nem egymást kell legyőzni, hanem Isten segít nekünk, és ő osztja az igazságot, és nem egymásnak akarjuk ezt kiosztani. Ez valahogy egészen más helyre rakott minket, és így lehetséges az új élet. Egy kicsit előre szaladtam, visszaadom a szót.
Most már lassan akkor szeretnénk be is fejezni, mert szerintem túlléptük az időt. Ezt szerettük volna elmondani, hogy milyen reménytelen helyzetből, és ezért részleteztük ezt annyira, hogy valóban emberileg megoldhatatlan helyzet volt, és amikor talán azt mondhatom, hogy az utolsó úgymond evilági tanácsos is kimondta a házasságunkra, hogy menthetetlen, a családunkba, a baráti körünkbe, mindenki csak egy nemmel válaszolt, hogy ebből már nem lehet fölkelni, akkor jött Isten, és akkor mutatta meg az ő hatalmát, és az ő szeretetét és kegyelmét. Úgyhogy, ahogy Évi elmondta egy pár mondatba, én is szeretném elmondani, hogy engem is elvezetett Isten a bűnlátásra. Ez talán a mai világban, vagy manapság sokan kerülik ezt a fogalmat, olyan furcsa is, hogy bűn, nem bűn, van, nincsen, nagyon relatív ez a kérdés. Én észrevettem, mert észrevettem, hogy van bűn, és hogy az én szívem az egy ilyen igen elsötétedett szív volt. Isten ezt megvilágította, és nagyon nagy szeretettel nyúlt hozzá, és közeledett felém. Tényleg azt tudom mondani, hogy az igében is van, hogy egy áldott orvos közeledik a betegéhez, és ő tud igazán meggyógyítani. Fölismerhettem a bűneimet, ezeket Istennek, Jézusnak megvallhattam, és tudom, hogy ő megbocsátotta nekem, a tenger fenekére vetettem, erről ő lelke által bizonyossá tett engem, és abban is, hogy nekem örök életem van, és hogyha meghalok, akkor, ahogy Feri bácsi az elején elmondta, nem mindegy, hogy az ember halála után hol folytatja az életét. Én el tudom mondani nagy örömmel és bizonysággal, hogy Krisztus mellett fogok fölébredni, amikor meghalok, és ott fogom az örök életemet tölteni, és azt is szeretném elmondani, csak Jézus, aki ezt elvégezhette bennem, és ő az út, az igazság és az élet. Nagy öröm utána, hogy még két gyermekünk született, sok mindentől megszabadultunk, vállalkozások, nyavaják, amik terheltek minket, amitre Isten azt mutatta, hogy ezt inkább hagyd el, és inkább kezdjél újat, és így erősödött meg a mi házasságunk, ami egy külön történet onnantól kezdve, de ezt szerettük volna ott az alapokat elmondani. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Szeretném elmondani azt, hogy nem vagyok nyugtalan amiatt, hogy sokáig tartott, mert ez volt a gerince a mai alkalomnak, ami ezután következik, azt nagyon gyorsan le fogjuk pörgetni. Ez a lényege a mai alkalom üzenetének. Valószínűleg sokan, akik bajban vannak, esetleg másképp élik meg, más konkrét események kapcsán azt, hogy menthetetlen a házasság. Miért látod menthetetlennek? Föltetjük a kérdést ennek a kis csini babának. Ő meg azt mondja, hogy azért látom menthetetlennek, mert a párom nem akar megváltozni. Most úgy látom, hogy ő még mindig varangyos béka, pedig én arról álmodozom, hogy legyen királyfi. És nem lesz belőle királyfi. Vagy azért látom menthetetlennek a házasságomat, mondja ez a fiatalasszony, mert a párom érzéketlen a problémáim iránt. Jól megnézzük ezt a képet, lehet, hogy azt mondjuk, hogy éppen sminkeli magát, és tükör is van előtte, de az is lehet, hogy kétségbe van esve, éppen is azért sír. És ez a fiatalember miért látja menthetetlennek a házasságát? Azért, mert, mondja ő, a párom nem támogat a hivatásomban, pedig én azt igényelném. Aztán van egy asszony, aki azt mondja, hogy ő azért látja menthetetlennek a házasságát, mert a férjemnek soha nincs rám ideje. Mindig csak az órát nézi, és nem ér rá velem foglalkozni. Vagy mert nem akar változtatni a rossz szokásain. Most igyekeztem nem csak a férfiakat ilyen helyzetbe hozni, ugye fújják néha a füstöt, asszonyok is. Ha férfi fújja, az se jó. Vagy miért látod menthetetlennek a házasságodat? Azért látom menthetetlennek, mert minden teher rám szakad. Még a sörös ládát is velem cipelteti, vagy az összes gyereket rám hagyja. Mert sumákol és hazudozik, azért látom menthetetlennek a házasságomat. Sok-sok ok lehet, mindezek házasságunk szakító próbái, úgy föl is sorolhatunk jó néhányat, felelőtlen, hallgatag, uralkodó természetű, nem támogat, munkamániás, aztán hűtlen, bántalmazó, hazudozó, szidalmazó, mi van még? Alkoholista, erőszakos a szexben, nem segít, magamra hagy, drogfüggő lett, nem akar megváltozni, nincs rám ideje, érzéketlen. Igen, szakító próba alatt van a házasságunk, de a mi kötelünk már elszakadt. És azt hiszem, hogy ezt állapította meg Pali és Éva is annak idején, hogy vége nincs tovább, keressük a megoldást, és hallottuk már ezt a megjegyzést, hogy Jézus a halottakat is fel tudja támasztani. De csak Jézus tudja a halottakat feltámasztani. Ember arra nem képes. Mi az első lépés? Az első lépés az önvizsgálat Isten színe előtt. A bűnbánat és a megbocsátás. Hallottuk a bizonyságtételben azt többször is, hogy Isten megmutatja a bűneinket. Nem a másikét, hanem a sajátunkat. Megmutatja a bűneimet és a kegyelmét is. A Biblia nagyon erőteljes képeket használ erre. Pali is idézte az egyiket, a tenger mélyére veti a mi bűneinket. Nekem eszembe jutott egy másik, nem tudom, volt-e valaki úgy közületek, hogy hát én nem jártam számítógépes tanfolyamra, úgy magamtól kezdtem tanulgatni, és előfordult, hogy készítettem már egy anyagot, véletlenül megnyomtam egy gombot, és minden elszállt. Nem a kukába került, a számítógépes kukába, hanem a semmibe. Hát lehet, hogyha annak idején, amikor Malakiás vagy Ézsaiás próféta könyvei születtek, ha lett volna számítógép, lehet, hogy ezt a képet használják a tenger mélye helyett. De Isten szándékosan nyomja meg azt a gombot, a hozzá bűnbánattal forduló életében, azt mondja, bűneidről többé nem emlékezem meg. A számítógépből, a kukából vissza lehet menteni. Most már a tenger mélyéről is föl lehet hozni dolgokat. De Isten úgy nyomja meg szándékosan, hogy nincs többé. Az isteni megbocsátás ilyen. És ő azt várja tőlem, hogy én is így bocsássak meg. Tehát bűnbánat részemről, és megbocsátás Isten részéről. Ez az első lépés. Ez azt jelenti, hogy új ember leszek. Ezután következik a második lépés, függetlenedés a pártunkra álló barátaink és rokonaink befolyása alól. Remélem értjük, miről van szó. Anyám biztos, hogy az én pártomat fogja. És azt mondja, drága kisfiam, mennyit szenvedsz? Vagy édes kislányom, mennyit szenvedsz? Amellett a vadhegyi tolvaj mellett. Barátaim, kinek adnak igazat? Persze, hogy nekem. Jó, hogy vannak barátaim, de hallgass Istenre, tedd függetlenné magad azoknak a véleményétől, akik visszhangozzák a te panaszaidat. Tehát ennek vége, őrájuk nem hallgatok, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. A bűnbánatban, a megbocsátásban és az új emberré lételben Krisztus az, aki föltámaszt. A következő lépésben is ő van. Jézus Krisztus. Az ő neve által lehetséges tovább lépni. A harmadik lépés, ne győzni akarj, hanem megérteni a másikat. Ezerszer szó volt az empátiáról, az azt jelenti. A másik helyzetébe illeszkenem, rájövök, hogy ő is az Édenkerten kívül született. Tehát nem tökéletes. Neki is vannak hibái, sőt bűnei. De az Úr, ő érte is meghalt. Ő is rászorul a kegyelemre. Rászorul a kegyelemre, és rászorul arra, hogy te is megértsd őt. Isten érti őt. Te is megértsd őt. empátia, gyereknek gyerekké, férfinak férfivá, nőnek nővé lenni, remélem senki nem érti félre, nem biológiailag, hanem a helyzetébe illeszkedve megérteni a másik embert. És a végső lépés újra kezdeni, hármasban. Megismerni őt, ami a Bibliában többet jelent, mint a köznyelvben, életközösséget vállalni azt jelenti, vagy még másképp megfogalmazva, szeretni őt, szeretni bibliai értelemben, Istennel helyreállítani a kapcsolatot, helyreállítani először az én kapcsolatomat, ő is helyreállítja az övét, és így helyreáll kettőnk kapcsolata is. Mind a ketten külön-külön az Úrral, azután egymással is, és mi az eredmény? Ott vagyunk ketten, az Úrban elrejtve. Működő képes keresztény házasság, ez a végeredmény. Csak egy megjegyzés a végére, én nem gondolom, hogy ettől kezdve egy házaspárnak nem lesz meg problémái. Azt se gondolom, hogy soha többé nem fognak veszekedni. Bár nem kérdeztem Palit, hogy azóta veszekedtetek-e. Nem gondolom azt, hogy minden habos torta, de minőségileg egészen más az élet. Van perspektívája. Nem mintha ennek önmagában nagy jelentősége volna, de azért hadd jegyezzem meg. Néhány éve Nemeskéri Pali és Évi munkatársaink a házassággondozó szolgálatban. Emlékszem arra az alkalomra, amikor résztvevőként jöttek el az egyik házassággondozó hetünkre, még egészen friss hívőként, volt ott egy nagyon nehéz házaspár. Aztán egyszer csak azt mondja Pali, meghívtuk őket egy pofa sörre, hogy elbeszélgessünk. Na, ezzel csak érzékeltetem, hogy nem kell az ilyesmitől se megdöbbenni. Az volt az út afelé, a pár felé. Hát most egyébként az egyesületünk elnöke a Pali, mert én már kiöregettem belőle. És hála legyen Istennek, hogy ő dolgozik azokon keresztül, akiket elhívott. Hadd tegyem hozzá, nem hiszem, hogy Máté a vámszedő különb ember volt. De az Úrban szent lett. Isten átalakította az életét. Én nem hiszem, hogy az az ingatag, indulatoktól vezérelt Kéfás különb ember volt, de Jézus Péterré, kősziklává alakította őt. És egyházát építette arra a hitre, amely a Péter hite volt, és lehet a mi hitünk is. Valaki egyszer azt mondta az Isten országában, hogy minden szalonna kutyából lesz. Aki nem vállalja a kutya szerepet, nem biztos, hogy részese lesz az Isten országának. Gondolok itt a kananita asszony történetére. Jézus azt el akarja utasítani, azt mondja, hogy hát nem küldettem máshoz, csak Izrael fiainak eltévedt juhaihoz, de az asszony nem hagyja. Nem jó a fiak kenyerét az ebeknek, a kutyáknak adni, mondja Jézus, mire az asszony. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amik a fiak asztaláról lehullanak. Ez az alázat kell ahhoz, hogy valakin az Úr megkönnyörüljön, beismerni azt, hogy én vagyok a bűnös. Egyszer hallottam, valaki ezt a példázatot magyarázta, azt mondta, az asztal alá nagy kutyák nem férnek be. oda csak a kiskutyák férnek el. Hát legyünk kiskutyák. Egyik legszebb bibliai állat a kutya. Emiatt. A kedvencem azért a szamár. Mert szamár hátán vonult be Jézus Jeruzsálembe, bárcsak a mi hátunkon vonulna be emberek életébe. És a dicsőség a királyé, aki a szamár hátán ül. A pálmaágak nem a szamárnak szólnak. A szamár csak rátapos. A királynak szól. Hát a dicsőséges király nevét magasztaljuk. Kicsit hosszú volt, de nem túl hosszú. Én kívánom mindenkinek azt, hogy a reményt ne hagyja elveszni. Egy igével hadd zárjuk ezt az egész sorozatot. A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ki lehet keresni Római Levél 5. fejezet 5. vers. Isten velünk, viszontlátásra!